Kedves testvérek, hallgassuk meg Pál apostolnak a rómabeliekhez írt leveléből a 8. rész 31. versének 2. felét. Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Amen. Kedves testvérek, az az ige szakasz, amit felolvastam Ézsaiás könyvéből, egy nagyon bátorító és buzdító ige szakasz. Több dolog is lehetne, amit kiemelhetnénk belőle. Én ma 3 motívumot szeretnék magyarázni, és együtt gondolkodni a testvérekkel azon. Az első hangsúlyos üzenete ennek az ige szakasznak az, hogy Isten Ézsaiás prófétán keresztül azt üzeni, én veled vagyok. Könnyen átsiklik a szemünk a Bibliában egy ilyen mondaton. Bele sem gondolunk, hogy ez a rövid, 3 szavas kijelentés mi mindent jelenthet számunkra egy-egy élethelyzetben. Itt Izrael számára, tehát az elsődleges címzetteknek azt jelentette, hogy a fogságban is veled vagyok, veled leszek. Ézsaiás 2 résszel korábban még a babiloni fogság ítéletéről beszél, annak tényét és bekövetkeztét hirdeti ki. Itt azonban már a biztatás szavaival találkozunk. Ézsaiás nem hallgatott el semmilyen rábízott üzenetet, a feddő szavakat sem. Keményen beszél Izrael és a környező népek bűneiről, és a bűn következményéről, az ítéletről is. Rögtön a 2. és 3. részben ezeket olvassuk. Tele van az ország bálványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le. Az Úr, a seregek ura eltávolít Jeruzsálemből és Júdából mindenféle támaszt. Minden támaszt, amit a kenyér, minden támaszt, amit a víz nyújt. Kemény szavak ezek. Ézsaiás a realitás talaján állt. Nem volt hamis proféta, aki a király vagy más hallgatója szája íze szerint prédikált volna. Ő kizárólag Isten üzenetét jelentette ki, adta tovább. Tehát, amit itt olvasunk, azt ilyen szempontból is komolyan vehetjük, és annak a buzdítását magunkra vonatkoztathatjuk, tudva, hogy nem egyoldalú a próféta. E fölött nem szabad tehát átsiklanunk, mert Isten igéje ez, és számunkra is, mint ilyen üzenetet hordoz. Mi tehát a tartalma ennek az ígéretnek, én veled leszek? Először is azt jelenti ez, hogy Isten nem feledkezik meg rólunk soha. Benne vagyunk az ő tervében, személyesen én is, és te is. Nem csak akkor, amikor megtérésre hívott, hanem már előtte és utána is. Életünknek minden pillanatában igaz az, hogy velünk van az Úr. Velem volt az Isten ebben a próbában, ebben a nehézségben, feladatom elvégzésében, halljuk néha egymástól. A valóság azonban az, hogy Isten mindig velünk van, és mi mindig támaszkodhatunk rá, csak éppen néha ezt nem vesszük tudomásul, vagy nem vesszük észre, talán nem érezzük ezt, de mindig velünk van Isten. Mi talán ezt ritkábban tapasztaljuk, a valóság az, mindig velünk van. Isten veled vagyokja az ő igenlése a mi életünkre. Azt jelenti, hogy az életem eseményei mögött ott láthatom a mindenható Urat, aki jó indulattal van felém. Nem csak örömteli helyzetekben, hanem a nehéz pillanatokban is számolhatsz azzal, hogy a mindenható Isten van veled. Csak szép ige, vagy olyan valóság ez az életedben, amivel számolsz is? Megszólítod-e Istent, amikor egyedül vagy, amikor kilátástalannak érzed a helyzetedet? Várod-e, hogy még a saját bűnöd okozta szomorúságodból, bajodból is ő segítsen ki? Ennek az igének az értelmébe így is feltehetjük a kérdést, számolsz-e vele a fogságban? Ézsaiás könyvének a 7. részében van leírva az Immanuel jövendőlés, amiről karácsonykor szokott szó esni. Ez a szó azt jelenti, velünk az Isten. Leginkább tehát, akiben beteljesedett ez a profécia, Jézusban láthatjuk meg, az ő földre születésében, az ő értünk vállalt halálában és feltámadásában láthatjuk meg, mit jelent az valójában, hogy az Isten velünk van. Az Úristen nem vetette el az embert. Ezt üzeni számunkra Jézus Krisztus közénk jövetele. Ha kételkedsz abban, hogy Isten szerete téged, jó indulattal van-e feléd, veled van-e egyáltalán, akkor emeld föl a szemedet a körülményeid, a bűneid fölé, és nézz az érted is elküldött Jézus Krisztusra. Ha azt akarjuk vizsgálni, hogy Isten velünk van-e, vagy ellenünk, akkor a leginkább Jézusban láthatjuk meg, hogy Isten velünk van. A második hasonlóan fontos üzenet, ami megszólíthat bennünket ma ebből az ézsaiási szakaszból, így szól, ne félj, ne csüggedj, megerősítlek, meg is segítlek. Van egy ének az ifjúsági énekeskönyvben, amiből ifjúsági bibliórán szoktunk énekelni, aminek ez a szövege, ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj. Ha tiéd Isten, tiéd már minden. Ne félj, ne aggódj, ne sírj, ne bánkódj, elég ő néked. Vajon tudjuk-e ezt őszintén énekelni? Hisszük-e, hogy Isten elveszi félelmeinket, aggodalmainkat, és vele minden a miénk? A Biblia nem csak a levegőbe kiáltja, hogy ne félj, ne rettegj, ne legyenek aggodalmaid, hanem azt is elmondja, hogy ki az, aki mindezektől valóságosan meg tud szabadítani. Talán óckodunk néha attól, hogy Isten jó indulatáról beszéljünk, és arról, hogy ő kész segíteni, mert részben félünk attól, hogy olcsó kereszténységet fogunk hirdetni, azaz azt hirdetjük, hogy jöjjetek Krisztushoz, és ő mindig meg fog benneteket segíteni. Részben magunk sem merünk igazán bízni Istenben. Pedig ez az ige szakasz világosan és nagyon képiesen beszél arról, hogy Isten megerősíti és megsegíti az övéit. Éles fogazatú cséplőszánhoz hasonlítja a népét, ami hegyeket tör össze, és kiválogatja a pejvát. Arról szól ez a kép, hogy mivé formálhatja Isten az ő népét. Nem ők maguktól lesznek erősek, és győznek ellenségeik felett. Ezt könnyű belátni. Egy kis nép nagyhatalmaktól körülvéve, fogságba érkezve nem önmagában lesz erős. Isten teszi őket naggyá, és szabadítja meg őket, ahogyan az egyiptomi kivonulásnál is tette ezt. A cséplőszán egy nehéz fatábla volt, amelynek az alsó részéből fémfogak álltak ki. Miután végighúzták a cséplőszérűn, a pejvás gabonaszemeket vasvillával a levegőbe dobták, és a pejvát elfújta a szél. A hegy pedig a világi hatalomnak a jelképe volt. A cséplés itt tehát az ítéletnek a metaforája. Isten úgy választja külön a népeket, Ezt látjuk az Ószövetségből, hogy az ő választottainak ellenségeit könnyűnek találva elpusztítja. Izrael népe ezzel a puszta létével, hogy ő Isten népe, Isten kiválasztott népe, az Ószövetség idején egyben az ítéletnek az eszköze, az alanya is. Rajta múlott bizonyos szempontból, az ő hozzávaló viszonyulásból, hogy egy népnek mi lesz a sorsa. Isten ura a történelemnek, ura az ő választott népének, ura az ő választottainak. Amikor erről a furcsa szerszámról olvasunk, a cséplő szánról, akkor érdekes az a kép, hogy földobják a gabonaszemeket, a levegőbe dobják, és a pejva, az mivel könnyebb, azt elfújja a szél. Így válogatja külön Isten a könnyűt és a nehezet. Így válogatja külön Isten az ítéletben azt, aki erős, aki az Úrban erős, és azt, aki önmagában bízik. Akkor, amikor Isten ítél, akkor igazságosan teszi ezt. És azért ítél meg bizonyos népeket az Ószövetség idején is, mert az ő népével fordult szembe, azaz tulajdonképpen Istennel magával fordult szembe. De nem csak az Istennel való szembefordulás van e mögött, hanem egy pozitív él is, a saját népe felé való féltő szeretet, a sajátjai, a kiválasztottai felé való gondoskodása és szeretete. Ezt látjuk már Ábrahám kiválasztásától kezdve, az egyiptomi kivonulásig, és végül, amikor hazajöhettek a fogságból, Babilonból. De ezt látjuk akkor is, amikor Jézus Krisztusban megszabadít bennünket legnagyobb ellenségünktől, a bűntől és a haláltól. Istennek nagy kegyelme és szeretete az, hogyha itt lehetünk az ő templomában, hogyha találkozhatunk az ő igéjével, az evangéliummal, és még inkább nagy kegyelme, hogyha találkozhatunk magával, Jézus Krisztussal. És nem tekinthetjük azt az Isten kegyetlenségének, hogy azok, akik nem kíváncsiak rá, azok, akik az Istennel és az ő választottaival szembe mennek, azokra az ítélet vár. De ma talán még hangsúlyosabb ennél, hogy ránk, aki egyedül Krisztus érdeméért az Isten választottai lehetünk, az Isten népe lehetünk, ránk az Isten kegyelme és jó indulata vár. Hogyan válaszolhatunk erre a kegyelemre, erre a jó indulatra, Istennek arra a segítésére, ami bennünket a hétköznapokban is megsegíthet, azok ellen a támadások ellen, amiket hitünkért vagyunk kénytelenek elszenvedni. A harmadik fontos mondat, ami kiemelkedett nekem ebből az ige szakaszból, az ez. Te pedig újongani fogsz az Úrban, és dicsekedsz vele. Az újongás szó református körökben nem a leggyakrabban idézett bibliai szó. Szintén van mögötte egy kis félelem a rajongó közösségekkel szemben, azonban ez is szerepel a Bibliában, ezért ezzel is foglalkoznunk kell. Mit jelent újongani az Úrban? Nem feltétlenül azt, amit talán televíziós közvetítésekből is láthatunk, nem feltétlenül látványos újongást. Azt jelenti újongani az Úrban, hogy talán békés, csendes örömben, talán egyedül, a szívünk mélyén, megtelve hálával és örömmel őt dicsőítjük. Az Istenben, az Úrban való újongás azt jelenti, hogy megtelik a szívünk Jézus Krisztussal, az ő lelkével, megtelik mindazzal, ami miatt hálát érzünk ő felé, és ezért dicsőítjük őt. És amikor az Úristen színe előtt újjongunk, amikor ilyen nagy öröm van és hála van a mi szívünkben, akkor társul hozzá a békesség, társul hozzá az, hogy nem félünk, társul hozzá az, hogy köddé lesznek a mi aggodalmaink. Mert az Isten tölti be a gondolatainkat. És Isten nem a félelemnek, hanem az erőnek, szeretetnek és a józanságnak a lelkét adta. Ez tehát a kulcsa az első pontban említett felszólításnak, hogy ne félj és ne retteg, mert én veled vagyok. Ezt jelenti konkretizálva, hogy az Isten veled van, hogy betölti a gondolataidat. Ezért lehet, hogy ugyanabban az élethelyzetben egészen másképp viszonyulunk a körülményeinkhez, a körülöttünk levőkhöz, hogyha az Úrban újjongunk, hogyha ő tölti be a mi gondolatainkat, és másként, hogyha csak a körülményeinkre, hogyha csak önmagunkra nézünk. Mit jelent az Úrban újjongani és vele dicsekedni? Azt jelenti, hogy az Úrral dicsekszünk, hogyha valamiből megszabadít, valamin átsegít, akkor visszanézve, megkönnyebbülve nem magunknak tulajdonítjuk azt a szabadulást, amire hajlamosak vagyunk, hanem tisztában vagyunk azzal, hogy ezért isteni a dicsőség. Hogyha valamiben megsegít, ami nem természetes, hogyha kihoz valamilyen lelki-testi bajból, akkor tudatosan neki adhatjuk, és neki kell, hogy adjuk a dicsőséget. Az Úristen azt mondja, hogy dicsőségemet másnak nem adom, és nem osztom meg vele. És ez igaz az ő gyermekeire nézve is. Az Istennek a dicsősége az ő privilégiuma. A dicsőség az az Istennek jár. A hála az bennünk lehet az Isten felé. Azt jelenti továbbá az Istennel dicsekedni, nem csak tisztában vagyok azzal, hogy ki az, aki megszabadított engem, ki az, aki átsegített engem valamin, hanem ezt el is mondom másoknak. Dicsekszem az Úrral. Ha dicsekedtek, az Úrral dicsekedjetek. Dicsekedni az Úrral azt jelenti, hogy mivel tele van a szívem azzal a hálával és örömmel, hogy megszabadított valamiből, ezt nem tudom magamban tartani. És mindenkinek, aki erre nyitott, és aki ezt úgy látom, hogy be tudja fogadni, annak elmondom. Nem azért, hogy azért a jó dologért engem vállon veregessen, nem azért, hogy rám felnézzen, nem azért főleg, hogy engem többre tartson, hanem azért, hogy az Úr növekedjen az ő életében is. Hogy lássa meg és épüljön ezáltal, és kapjon ő is bátorodást és bátorítást, hogy az Isten milyen valóságosan meg tud segíteni, milyen valóságosan mellénk tud állni. Hogy legyen a másik emberben is tiszta és világos az, hogy Isten velünk és vele van. Hogy legyen az ő számára világos, hogy ő is bármikor megszólíthatja az Istent. Hogy nem csak akkor, amikor jól megy a sora, amikor úgy érzi, hogy rendben vannak a dolgai, hanem amikor idézőjelben fogságban van, akkor is az Isten lehet a reménysége. Egy olyan helyzetben, amikor talán a kilátástalanság lesz úrrá az életében. Hiszen egy fogság az ilyen helyzet. A hála, a dicsőítés és a bizonyságtétel az, ami jó, hogyha követi az Istentől kapott szabadítást. Zsoltároknak az 50. részében van az leírva, hogy hív segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítalak, és te dicsőítesz engem. És ez valóban egy ilyen ív a keresztény embernek az életében, egy-egy élethelyzetében, életszakaszában, ami lekövethető és bizonyságtételekben hallható, hogy van egy nyomorúságos helyzet, abban a helyzetben valaki az Istenhez fordul imádságban, a segítségét kéri, az Isten megszabadítja őt, és ő ezért dicsőítheti az élő Istent. Jó ezt megtapasztalni, és ilyen értelemben még a javunkra is válhat egy-egy nehéz helyzet. De nem csak nekünk, hanem a körülöttünk levőknek is. Amikor egy-egy ember elmondja, hogy miben segítette meg az Istent, az Isten őt, akkor ezzel tulajdonképpen az Istent világítja meg másik ember előtt. Akkor tulajdonképpen azt mondja el, hogy nekem is vannak problémáim, mint ahogy mindenki másnak, én is ugyanolyan ember vagyok, mint az, aki nem jár templomba, vagy nem hisz Istenben, de nekem van egy óriási kincsem, amit szeretnék veled megosztani. Hogy van egy olyan Istenem, aki azt mondja, én veled vagyok, én megsegítelek, előre viszlek téged, és én megtapasztaltam az életemben azt, hogy az Úristen ezt meg is teszi az életemben. És végül hadd olvassak fel a római levélből néhány verset, abból a részből, ahonnan a textust is felolvastam, mikor ezt hallottuk, ha Isten velünk, ki lehet ellenünk, mikor a hatalmas Isten van velünk, akkor valóban nem számít ki az, aki az ellenségünk. Ezt olvassuk ennek a résznek a végén, Pál apostoltól, mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Mitől nem választhatnak el bennünket hatalmasságok, az élet és a halál? Nem a jó körülményektől. Nem attól, hogy nevessünk, nem attól, hogy ilyenfajta örömünk legyen mindig és állandóan. Jézus Krisztustól és az ő szeretetétől, az Istennel való kapcsolatunktól nem választhat el bennünket semmi. Egy hívő ember számára evidencia talán, de kísértésként mégis megdőlhet, hogy Isten a legfontosabb az életében. De jó ezt újból és újból hallani és tisztázni önmagunkban, hogyha Krisztust megnyertük, akkor a lényeget nyertük meg, akkor a fontos a miénk, akkor a minden a miénk. Ha Jézus Krisztussal való kapcsolatunk megvan, akkor másodlagosak a körülmények. Akkor másodlagossá válnak a hatalmasságok, másodlagossá válik az élet és a halál, másodlagossá válnak minden szellemi erők és azoknak befolyásai, másodlagossá válik még a mi bűnünknek következménye is, ami sokszor a mi szomorúságunk, mert Isten megvidámít. Isten újra felemel, és Isten újra az ő közelébe vonz bennünket. Ézsaiás bár ír kemény szavakat, és ír ítéletes szavakat is a fogsággal kapcsolatban, ma mégis az ő buzdító szavaival találkozhattunk. Ézsaiás azt írta, és ez lett számunkra is mai üzenetté, ezt közvetíti Isten szavát, én veled vagyok. Én megsegítlek, én jobbommal támogatlak téged. És ha te megéled ezt az én segítségnyújtásomat, ha te felém fordulsz problémáidban, kilátástalan, nehéz helyzetekben is, akkor újongani fogsz az Úrban, és dicsekedni fogsz vele. Adja Isten, hogy ezen a nyáron, és életünknek ebben a szakaszában is tapasztalhassuk meg, hogyha nehézségbe kerülünk, hogyha kilátástalan a helyzetünk valamilyen szempontból, akkor első renden, elsősorban az Úristenhez menekülhessünk. És láthassuk meg azt először Jézus Krisztusban, hogy az Isten velünk van. Az Isten igent mond a mi életünkre, ő jó indulattal van felénk. És aztán tapasztalhassuk meg, és élhessük át, hogy aztán továbbadhassuk, hogy Isten megszabadít bennünket. Amen. Isten bátorító ére válaszul, énekeljük a 167. dicséret első 3 versét. A 167. dicséret első verse így kezdődik: jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Gondviselő jó atyánk, köszönjük, hogy így szólíthatunk meg téged. Köszönjük, hogy a te kegyelmeddel, a te bátorító szavaddal közeledtél ma délelőtt hozzánk. Köszönjük, hogy azt üzented Ézsaiás prófétán keresztül: én veled vagyok. Köszönjük, Urunk, hogy erről biztosítod te választottaidat, a te gyermekeidet. Urunk, olyan nagy hála van a szívünkben, amikor megértjük, és talán megtapasztaljuk azt, hogy mindez valóság lehet a mi életünkben, hogy te a mi pártunkat fogod, hogy te velünk vagy minden élethelyzetünkben. Megvalljuk neked, édesatyánk, hogy gyakran elfeledkezünk erről, pont akkor, amikor a legnagyobb szükségünk lenne rád. És olyankor kapálózunk mindenfelé, olyankor kezdünk el magunkban bízni, kezdünk saját megoldásokat keresni. De olyan jó hallani másoktól és megtapasztalni magunknak is, hogy van olyan, amikor rád tekintünk, és te megszabadítasz bennünket, és mi dicsérhetünk téged ezért. Urunk Istenünk, juttasd eszünkbe ezt az ígét, ezt a bátorítást és bíztatást. Betegségünk, lelki nehézségeink, bűnnel való harcolásunk közben, hogy te velünk vagy, és te meg akarsz bennünket segíteni. Te a hatalmas Isten, aki maga a szentség és az igazság vagy, te szeretettel és irgalommal fordulsz hozzánk. Urunk, Istenünk, dicsőítünk téged ezért, és szeretnénk ezt másoknak is továbbadni, ezen a nyáron is. Köszönjük, hogyha adtál már alkalmat erre. Köszönjük, hogyha épülhettünk már testvéreink hite által. De kérünk, hogy ne szűnjünk meg benned újongani, és rólad beszélni másoknak, benned dicsekedni. Urunk, mi magunkkal, a magunk megoldásaival könnyen tudunk dicsekedni, de arra kérünk most, hogy növeld a mi alázatunkat, és add, hogy lássuk meg, mi magunk valóban porszemek vagyunk, de hogyha te akarod, hogyha te megsegítesz bennünket, akkor naggyá és erőssé tehetsz bennünket, és ezt elmondhatjuk másoknak is. Add, hogy ezt lássák bennünk, Urunk, ne a gőgöt, ne azt lássák, hogy mi magunk többre tartjuk magunkat másnál, hanem azt, hogy téged mutatunk fel. Ez a gyülekezet is, Urunk, attól hadd világítson itt Mécsesként, Békásmegyeren, hogy téged mutatunk fel másoknak. A te segítségedet, a te szabadításodat mondjuk el másoknak. Köszönjük, Urunk, hogy te képes vagy bennünket formálni, és hogyha még nem is vagyunk készen, akkor is azon az úton járhatunk, ami feléd vezet. Imádkozunk, Urunk, mindazokért, akik most vannak nehézségben, hogy segítsd meg őket, és hogy mi is melléjük állhassunk imádságban, lelki gondozásban. Urunk Istenünk, kérünk, hogy gyerekeknek a hetét áld meg ezen a nyáron, és köszönjük, hogy mi gyülekezet is elmehettünk egy hétre, és a te igédben, és az egymással való közösségben növekedhettünk. Urunk Istenünk, add, hogy ez a gyülekezet minél inkább hozzád közeledve egymást is még jobban megismerje. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik itt élnek, de még talán soha nem hallottak a Te szabadításodról, akik soha nem hallottak Jézusról, mint megváltóról. Hogy minél több emberhez eljusson általunk is a jó hír, az evangélium, hogy velünk az Isten. És imádkozunk, Urunk, a mi családtagjainkért, hogy őrizd meg őket, és ne hagyd őket elveszni. Imádkozunk, a mi barátainkért, ismerőseinkért, azokért, akik körülvesznek bennünket, használj bennünket, Urunk, eszközötként az ő életükben. Eléd hozzuk, Urunk, a jövő hetünket, legyél a mi őrző pásztorunk, ne csak testi értelemben, hanem a mi lelkünket is őrizd meg a gonosztól. Add, hogy a Te igéddel táplálkozva hozzád közel tudjunk maradni, bármilyen körülmények között is leszünk. Add, hogy benned tudjunk újongani, és rólad tudjunk dicséreteket zengeni. Áld meg, kérünk, azokat az alkalmakat, amikor összejövünk a Te igédet tanulmányozni, legyél itt jelen közöttünk, és szólj hozzánk minden alkalommal. Köszönjük, Urunk, Istenünk, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod a mi imádságainkat, és köszönjük, hogy Te tanítottál imádkozni is. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Így szól az Úr, én veled vagyok, megerősítlek, meg is segítlek. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Első renden szeretettel hirdetem, hogy a jövő héten is van lehetőségünk az ige közelében együtt lenni. Kedden este 6 órakor lesz biblióra imaközösséggel. Pénteken szintén 6 órakor ifjúsági biblióra lesz, és jövő héten 9:30-kor istentiszteletre hívogat a harang. Köszönetet mondunk az elmúlt héten való mindenféle segítségért, melyel a testvérek gyülekezeti életünket támogatták és gazdagították. Jövő vasárnap, hónap második vasárnapja lesz, a gyülekezet hitelének törlesztésére fogunk adakozni. Kérjük, hogy mindenki így készüljön persely melletti áldozathozatalra is. Gyülekezet lelkipásztora ezekben a napokban, családja körében, szabadságon van. Ezen a héten nem lesz megtartva a 20-on túliaknak bibliaórája, mert ők és a kisebbik ifiből néhányan vizitúrán vesznek részt. Imádkozzunk értük, ne csak testi, hanem lelki épségükért is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora.